Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A vonalban Zsoldos Ákos, a Portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Reggelt kívánok, szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Hogy nyitott ma a tőzsde?
A Box Index jelenleg 2%-os emelkedésben van a tenetizárosítás képest, 44.720 ponton el ebben a percben. A blue chipek közül három emelkedni tudott, a Magyar Telekom, a MOL és az OTP egyaránt. Az OTP 3%-ot, a MOL 1,5%-ot, a Magyar Telekom pedig 4%-ot. A Richternél látunk jelen pillanatban 4%-os visszaesést.
Milyen piacmozgató híre számítotok ma?
Az előre látott események között most nem számítunk olyan egetlengető piacmozgató eseményre, ez egyes Királyságból az inflációs adat reggel, az Európai Uniós inflációs adat érkezik, ezek nem olyan jelentős piacmozgató hatású események, inkább a holnapi nap lesz érdekes, amikor EU csúcs is lesz egyrészt, másrészt pedig az LKB kamadon csülést tart, illetve az Egyesült Államokból munkanélküliségi adatok érkeznek, amelyek kifejezetten rosszak voltak az előző hetekben, de ma kifejezetten nyugalmas napot prognosztizálunk.
Joe Bident ma iktatják be az Egyesült Államokba, ez lehet hatással a piacokra?
Abban az esetben, hogyha tüntetések lesznek, akkor igen, de ugye ez a mai piaci nyitvatartás időben nem fog megtörténni, tehát az a magyar piacot alig a fogja befolyásolni mai napon, esetleg holnap kerülhet sor. De úgy gondolom, hogy az előző napok után most felkészült az amerikai kormányzat a hatalom átadásra, úgyhogy ne lehetett nevére mondani ezzel kapcsolatban bármit.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint tovább erősödik, jelenleg 357 forint 10 fillért ér egy euró, a további 3,5%-os erősödés jelent az euróval szemben, a dollárral szemben 0,5%-os erősödést látunk, a dollár pedig az euróval szemben is gyengült, és alapvetően a forint erősödésnek ez lehet az egyik legjelentősebb mozgatója.
Köszönöm, Zsoldos Ákost, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Magyarország 19 megyéből 14-ben az országos átlag alatti volt a nettó kereset 2019-ben a GKI összegzése szerint. A gazdaságkutató az adóhatóság adatait vette alapul, amely szerint a munkaviszonyból származó átlagos havi jövedelem nettó havi 200.000 forint volt 2019-ben. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Molnár Lászlót, a GKI vezérigazgatóját.
A 19 megyéből 14 esett az országos átlag alá, tehát ez azt jelenti, hogy 5 megye és Budapest van az országos átlag fölött. Békés megye például az kifejezetten alacsony, Nógrád megye alacsony, vagy akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is alacsonyak a nettó keresetek.
Mekkora ez a nettó kereseti összeg, tehát mondjuk Budapest esetében mennyi volt?
Budapest esetében 260.000 forint az átlagos nettó havi kereset, országos átlag az 200.000, tehát Budapest azért jobb helyzetben van, de például a Kokáér Nógrád megyében 172.000 forint, vagy Békés megyében 170.000 forint ugyanez az összeg. Legalacsonyabb pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol csak 157.000.
Hogyha a településeket nézzük, az egyes településeket, akkor a túligértékek esetében mi figyelhető meg, tehát hol volt a legmagasabb érték, hol volt a legalacsonyabb érték?
A legmagasabb érték ebben a vizsgálatban Telkiben alakult ki, ott 390.000 forint volt a nettó, míg a legalacsonyabb Csenyétén, ahol csak 31.000 volt, tehát a különbség gyakorlatilag 13-szoros.
Ez a Csenyéte nevezető település, falu, ez hol található?
Borsodabó-Zemplén.
Hogyha nézzük tovább a rangsort, akkor a második, illetve a harmadik helyen mely területek állnak, ugye itt Budapest két kerületéről van szó.
Ez így van, tehát a 12. és a második kerület, akik gyakorlatilag majdnem azonos 383.000-376.000 forinttal vannak az élen. Ugye ez nem olyan nagyon meglepő, ugye ezek néphagyomány szerint, vagy az egyszerű emberek véleménye szerint a leggazdagabb kerületek, amit reprezentálnak az ingatlanárak is. Tehát, hogy itt ezekben a kerületekben nagyon magasak az ingatlanárak, amik nyilván a keresetekkel azért kapcsolatban állnak.
Buda és Pest között volt-e különbség?
Igen, egyébként meglepő 110.000 forint a Duna hatása, tehát hogy a Duna egyik oldalán ennyivel magasabbak az átlagos nettó keresetek, mint a másik oldalon, tehát a pesti oldalon.
A régiók között volt-e különbség?
Ugye nyilván a megyék között vannak különbségek, akkor a régiók között is vannak, de azt itt külön nem vizsgáltuk. Ami úgy jól lehet látni, az, hogy azért a megyéken belül is különbségek vannak, méghozzá igen erőteljesek. Tehát jellemzően mondjuk, ahol kimagasló jövedelmeket lehet elérni, az a Budapest és környéke, Fejér megyében mondjuk Székesfehérvár és környéke, és gyakorlatilag egy sávban egész Győr és környékéig húzódik ez. Tehát ez a Győr-Budapest tengely mondjuk így, és annak a környéke az, ahol azért igen magas jövedelmeket lehet elérni. És elsortan vannak jellemzően a megyei jogú városok, ahol azért viszonylag magas jövedelmek vannak.
Általánosságban elmondható az, hogy a városokban nagyobb a nettó kereset, és ahogy megyünk kisebb települések irányába, úgy csökken a nettó kereset?
Így van, tehát Budapesten 260 ezer forint a nettó havonta, a megyei-jogú városokban 214 ezer, a városokban már csak 186 ezer, és a községben pedig 161 ezer.
Molnár Lászlót, a GKI gazdaságkutató vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A keretösszeg duplájára 10 milliárd forintra érkezett támogatási igény a munkászállások kialakítását ösztönző tavaly novemberben megnyitott pályázaton, mondta az Inforádiónak Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár.
Nyilván attól függ, hogy mekkora méretű pályázatok, attól függ, hogy használt épületek korszerűsítése vagy újépítése, tehát itt még konkrét számot nehéz mondani. Az látszik, hogy az első négy kiírásban 35 önkormányzat vagy gazdasági társaság pályázott, és 4500 munkásszálló, tehát férőhelyet sikerült kialakítani, korszerűsíteni. Ennek az összege 11,5 milliárd forint volt. Tehát ezzel tudunk, mint alapszám kalkulálni. Ez a kiírás, ami most aktuális, ez legalább 80 fő, de legfeljebb 200 fős férőhelyek létesítése ezt tud támogatást adni. Az is újdonság a mostani kiírásban, hogy két minőségi kategória van tulajdonképpen megjelölve. Van egy komfortosabb szálláshelyek létesítésére kiírt fejezet, illetve hát a másik pedig felsorolja, hogy mi az a minimális elvárás. Itt magam is gyakorlatban is láttam ezeket a munkásszállókat építés közben is, átadáskor is. Azt tudom mondani, hogy ezek már nem is igazán illethetők munkásszálló kifejezéssel, elnevezéssel, hanem inkább ilyen munkásotthonok, ilyen kis lakóotthonok, ilyen kis fecskeházak, hiszen semmiképpen ne ilyen vaságyos, közös, zuhanyzós dologra kell gondolni most már, amikor ezekről az épületekről beszélünk, hanem tényleg szépen felújított, rendbetett, két-három férőhelyes, saját kis főzőkonyhával, saját vizes blokkkal rendelkező helységek, vagyis mindenben megfelelnek annak a követelménynek, ami alap, hogy a dolgozó ezt tudja magát kipihenni, kulturált körülmények között éljen, azokban az időszakokban még ott tartózkodik, és hát nyilván megfelelő felkészültséggel bírja a másnapi munkavégzésre, tehát ne zavarja semmi a pihenését, tudja kikapcsolódni.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Text megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz arról, hogy a következő 7 évben háromszor annyi forrást kaphat a magyar vidék, mint amennyi rendelkezésre állt a most futó 7 éves uniós tervezési ciklusban. És természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A következő 7 évben háromszor annyi forrást kaphat a magyar vidék, mint amennyi rendelkezésre állt a most futó 7 éves uniós tervezési ciklusban, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Sipos Ildikó a 2020-as év értékelésére is kérte Győrfi Balást.
2020-as sajnos a koronavírus éveként fog beivódni a köztudatba. Itt az agrárgazdaságon belül egyes ágazatok nagyon megsínlették, mások kevésbé az ennek következtében előálló gazdasági hatásokat. Köztestületként nekünk mindig is az lesz a feladatunk, hogy ezeket a problémákat érzékeljük, ezeket szintetizáljuk, tegyünk kísérletet arra, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Valamivel több mint 300 javaslatot fogalmaztunk meg a kormányzat irányába, egy jelentős részét be is fogadta a kormányzat. Ez úgy gondoljuk, hogy sokat segített azért, hogy az ágazatra nehezedő gazdasági nyomás az nem lett akkora, mint amekkora egyébként lehetett volna beavatkozás nélkül. Ugyanakkor az ágazatot, ha egész évben nézzük, a koronavírus járvány mellett azért még érte néhány olyan sok hatás, amit érdemes megemlíteni. Ugye az aszály, a fagy, madárinfluenza, a sertéspest is, azok mind olyan kardinális kérdések, amik azért hát lenyomatot hagytak a 2020-as esztendőt. Ugye itt a kereskedelmi rendszerek átalakulása, a külpiacok elérésének az esetlegessége, vagy annak a újragondolása, ez sok szempontból ad feladatot nekünk, és nem csak gazdasági, hanem agrárpolitikai oldalról is, hisz diplomáciailag is dolgoznunk el azon, hogy ezeket az adott esetben átalakuló, vagy nehogy Isten elvesző piacokat hogy pótoljuk, hisz Magyarország egy exportorientált ország az agrártermelés vonatkozásában. És ugye itt az elmúlt évtizedekben egy nagyon dinamikus fejlődés jellemezte az egész agráriumot, hazai fejlesztések is tetten érhetőek voltak. Ehhez beruházásokra van szükség, innovációra van szükség, pénzre van szükség, ha úgy tetszik. És ezért az elmúlt év egyik legfontosabb politikai döntés, ami ugyan idén eszkalálódott, de már hát nem árulok el nagy titkot, a tavalyi évben sokat egyeztettünk erről a kormányzattal, hogy a vidékfejlesztési programban mennyi forrás áll rendelkezésre. A következő hét esztendőben háromszor annyi pénz lesz elérhető a magyar vidék számára, mint amennyi a mostani, most futó 7 éves tervezési időszakban. Ez egy elképesztő nagy lehetőség. De azt gondolom, hogy ez egy nagy felelősség, hogy jól tudjunk élni. Mi mindent megteszünk azért, és a kapacitásainkat át is alakítottuk, át is szerkesztettük úgy, hogy alapvetően erre tudjunk készülni, hogy a stratégiai tervezés jól sikerüljön, ugye ez egy politikai mutatvány, és utána pedig a rendelkezésre álló forrásoknak a jó és eredményes felhasználására kell majd az erőforrásainkat átcsoportosítani, hogy hozzá is férjenek a gazdálkodók, a feldolgozók ezekhez a forrásokhoz. Reméljük, hogy önerőre is lesz pénzük, hiszen a tavalyi év egyik komoly, mondhatom azt, hogy rendszer szintű változást elérő eredménye volt az, hogy az agrár adózás kérdését nem csak hogy az asztalra tettük, de meggyőződésem szerint hosszú távon meg is oldottuk. Ez egy olyan vitalizációt ad majd a teljes magyar vidéknek, az agrárgazdaságnak, ami fejlesztésekben, innovációban, és aztán innentől kezdve nagyobb jövedelemben, magasabb életminőségben fog majd testet tölteni.
Egyébként van-e olyan ágazat, amelyik az említett okok miatt, akár a koronavírus járvány, akár az aszály, akár a madárinfluenza, sertéspest is megjelenése miatt 2020-ban az átlagosnál jóval nagyobb veszteséget szenvedett el?
A korai zöldségtermesztés, a gomba, a halászat, díszkertészek, a kézműves sört előállítók, a vízi szárnyas piac összeomlásával, ugye a horeca szektor veszi fel egy jelentős részét ezeknek az ágazati termékeknek, ezek piacot vesztettek. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy egy kézműves sört előállító vállalkozás, amely egyébként lehet, hogy a helyi éttermekben, a helyi szórakozóhelyeken képes volt egyébként egy magas hozzáadott értéket képviselő termékkel jól szerepelni, az most mondjuk töltsön virslit a sörös üvegekbe, tehát ő neki erre volt ráva az üzleti modellje. Nekik azt gondolom, hogy egy fekete év a 2020-as, és nagyon reméljük, hogy a 2021-es már inkább csak a kivezetése ennek a csúnya 20-as esztendőnek, és egyfajta felfutás lesz jellemző, és hogyha sikerül a beoltottsági szintet arra volumenre eljuttatni, hogy újraindulhat a gazdaság, a turizmus, akkor talán lesz lehetőségük újra elindulni nekik is, és kicsit vitalizálni a gazdaságukat.
Egyébként tud-e ezeknek a termelőknek, tehát például a kézműves sör előállítóknak segíteni valahogyan az agrárgazdasági kamara? Van-e olyan program, amelyre ők rá tudnak csatlakozni?
Van bejavaslatunk a kormány előtt, hogy a horeca szektornak járó kedvezményeket a horeca szektorba beszállító ágazatok számára is tegyék elérhetővé. Én nagyon remélem, hogy itt sikerül kézzelfogható eredményt letenni az asztalra. Arra számítok, hogy itt nem túl távoli jövőben ezzel kapcsolatban döntés is lesz, és hát bízom a pozitív eredményben.
Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A keretösszeg duplájára 10 milliárd forintra érkezett támogatási igény a munkásszállások kialakítását ösztönző tavaly novemberben megnyitott pályázaton, mondta az Inforádiónak a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Bodó Sándort Sipos Ildikó kérdezte.
Valóban ötödik forduló az, ami most megjelent az elmúlt év végén, és azt tudom mondani, hogy minden egyes alkalommal nagyon nagy volt az érdeklődés. Nagyon nagy volt az érdeklődés, de ez valamilyen szinten érthető is, hiszen láthattuk, hogy a magyar munkaerőpiacot sokszor illeti az a vád, hogy nem elég mobilak a munkavállalók, nehezen mozdulnak, de nem nagyon nézünk ennek mögé. Nem nagyon nézünk mögé, hogy miért indul valaki nehezebben az ország másik végébe, vagy miért nem tud esetleg ott tartósan megragadni. És hát ebben bizony nagyon sokszor az a végeredmény, a konklúzió, hogy nincs megfelelő szállás. És amikor ez a program elindult, akkor ezen kívántunk segíteni, tehát a mobilitást segíteni, megfelelő szállás körülmények legyenek ahhoz, hogy az adott területen ő munkát tudjon vállalni. A cégeknek is segítséges, hiszen sokkal inkább kiszámíthatóvá válik akár egy folyamatos munkarend, hogyha azt látja, hogy a munkavállalói megfelelő komfortos körülmények között ott vannak az ő közelében, és hát folyamatosan számíthat a munkájára, nem kell közlekedéssel, nagyisten, balesetekkel kalkulálni, vagyis mindenkinek tetszett ez a program. Amikor az őszi kiírás megjelent, akkor 5 milliárd forintot tudtunk biztosítani. Beérkezett pályázatok, azok közel 10 milliárd forint összeget jelenítenek meg. Ezért mindenképpen fontos, hogy most ezt felfüggesszük, hiszen senkiben nem akarunk hiúábrándokat ringatni, és kezdjük meg ezeknek a feldolgozását. Ez részben már megtörtént, hiszen a foglalkoztatási főosztályok az adott megyeszéken, ahol a pályázók illetékességből be tudták adni a pályázatukat, már az alapkövetelményeket megvizsgálták, az alapfeltételeket, de természetesen azért még jó néhány paramétert meg kell majd vizsgálni.
Körülbelül hány szállás kialakítására, hány férőhely kialakítására lesz lehetőség ebből a keretből?
Nyilván attól függ, hogy mekkora méretű pályázatok, attól függ, hogy használt épületek korszerűsítése vagy újépítése, tehát itt még konkrét számot nehéz mondani. Az látszik, hogy az első négy kiírásban 35 önkormányzat vagy gazdasági társaság pályázott, és 4500 munkásszálló, tehát férőhelyet sikerült kialakítani, korszerűsíteni. Ennek az összege 11,5 milliárd forint volt. Tehát ezzel tudunk, mint alapszám kalkulálni. Ez a kiírás, ami most aktuális, ez legalább 80 fő, de legfeljebb 200 fős férőhelyek létesítése, ezt tud támogatást adni. Az is újdonság a mostani kiírásban, hogy két minőségi kategória van tulajdonképpen megjelölve. Van egy komfortosabb szálláshelyek létesítésére kiírt fejezet, illetve hát a másik pedig felsorolja, hogy mi az a minimális elvárás. Magam is gyakorlatban is láttam ezeket a munkásszállókat építés közben is, átadáskor is. Azt tudom mondani, hogy ezek már nem is igazán illethetők munkásszálló kifejezéssel, elnevezéssel, hanem inkább ilyen munkásotthonok, ilyen kis lakóotthonok, ilyen kis fecskeházak, hiszen semmiképpen ne ilyen vaságyas, közös, zuhanyzós dologra kell gondolni most már, amikor ezekről az épületekről beszélünk, hanem tényleg szépen felújított, rendbetett, két-három férőhelyes, saját kis főzőkonyhával, saját vízes blokkkal rendelkező helységek, vagyis mindenben megfelelnek annak a követelménynek, ami alap, hogy a dolgozó az tudja magát kipihenni, kulturált körülmények között éljen, azokban az időszakokban még ott tartózkodik, és hát nyilván megfelelő felkészültséggel bírjon a másnapi munkavégzésre, tehát ne zavarja semmi a pihenését, tudjon kikapcsolódni.
Bodó Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkárt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Január 31-ig részletes, egyszerűen áttekinthető díjkimutatást kapnak a lakossági banki ügyfelek bankszámlájuk tavalyi költségeiről. Erre egy uniós irányelv és egy hazai kormányrendelet kötelezi a pénzintézeteket. Tájékoztatta az Inforádiót a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Binder István.
Megkaphatják elektronikus vagy postai úton, attól függően, hogy milyen kapcsolattartás módban állapodtak meg a bankjukkal. Ha egy bankszámla fölött többen rendelkeznek, akkor csak a számla tulajdonos kapja meg a tájékoztatást. És nagyon fontos, hogy ez az első év, amikor a teljes tavalyi esztendőt látni fogjuk majd, mert ez a bizonyos uniós irányelv, illetve hazai kormányrendelet, amelyik ezt a számadást előírta, tavaly még egy tört évre vonatkozóan lépett életbe, tehát most látunk majd egy teljes esztendőt a tavalyi bankszámlaműveteinkről, azok költségeiről, illetve bevételeiről. Bemutatja a banki értesítés a számlavezetésre kifizetett díjakat, külön-külön sorokban összegzi különböző fizetések, például utalások, beszedések, a bankkártyás műveletek, hogyha van folyószámla hitelünk, illetve az egyéb esetleges szolgáltatások költségeit. Látjuk majd a tranzakcióknak a számát, az ingyenes vagy fizetéses műveleteket, és a másik oldalon pedig, hogyha lekötött betétünk volt, vagy folyószámlán lévő összegekre vonatkozóan értünk el kamatot, azt is megmutatja, tehát egy teljes képet látunk majd a költségekről és bevételekről.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Zsoldos Ákos, a Portfólió munkatársa, szervusz!
Szervusz, jó reggelt kívánok, köszöntöm ismét a hallgatókat!
Hogy áll most a tőzs, de mi változott?
A Bux Index, illetve a magyar tőzs, de iránykeres jelen pillanatban. A Bux Index egy az egyben a tanapi záró szintjén tartozkodik, 44.600 ponton a jelen pillanatban. A blue chipek közül az OTP és a tegnapi záró szinten áll. Magyar Telekom 7%-ot, a MOL 3%-ot, a Ritter pedig tudott emelkedni, bocsánat, a Ritter pedig 7%-ot esett vissza. Tehát a blue chipek azok megyesen teljesítenek jelen pillanatban.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint továbbra is erősödik, az euróval szemben 2%-os erősödést látunk jelen pillanatban, ugye ez némileg elmarad a reggeli percekben látott szintől. Most egy euró 357 forint 40 fillérbe kerül, egy dollár pedig 294 forint 30 fillérbe kerül.
Köszönöm, Zsoldos Ákost, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.